Krisztusban szeretett testvéreim, kincsről, gyöngyről, kincskeresőről, meg gyöngykeresőről hallottunk a mai igen-igen rövid evangéliumi szakaszban. Nyomban el kell mondanom kedves testvéreimnek, hogy a kincskeresésnek is megvannak a fokozatai, mert maga a kincs szó is igen-igen tág fogalom. És hogy megértsük, hogy Jézus mit akart kihangsúlyozni ebben a két rövid hasonlatban, ezért meghívom kedves mindannyiunkat, hogy egy picikét járjuk be a kincs vagy az értékrendeknek a hierarchiáját. Nézzük meg, hogy milyen fokozatok vannak benne, és hát egyáltalán kincsnek nevezhető-e az, amit sok-sok ember, adott esetben talán mi magunk is kincsnek tartunk. Van, aki élete legértékesebb kincsének a házát, nyaralóját, autóját, vállalkozását, esetleg fölfele ívelő karrierjét látja. Hogy ezek milyen értéket képviselnek, engedelmükkel idézni szeretném Szakó Gábort, aki egyszer itt nálunk a templomban beszélt, magyar-magyar szótárjának egyetlen egy kitételét, ahol cinikusan elintézi ezt a fajta értékrendet, és az egyet ragadok ki, az autót. Két értelme van, mondja, első, mitológiai kisisten, úgynevezett áru, piacistennő és tudomány közös gyermeke, aki a legszegényebb ember házi oltárára is fölkerülhet minimum álmában. És a másik értelmezés ugyanilyen cinikus, de lényegre rátapint, autó az élet mértékegysége, hány hónapot, évet kell dolgozni egy autóért. E szerint vannak egyautós, kétautós, stb. Életek. Idéztem mindezt a hitélet egy 996-os számából. Aki itt megreked, az jól mondja, egy mitológiai kis istent imád, semmiképpen sem lehet ezt életünk kincsének nevezni. Másodszor ismerünk műgyűjtőket, ékszerkollekcióval rendelkezőket, vagy könyvritkaságoknak a megszállottjait, vagy van olyan is, akinek vagyonokat érő művészi alkotás van a birtokában, ismerünk bélyeggyűjtőket, éremgyűjtőket. Talán sokan nem is tudják, marosvásárhelyiek, hogy a helyi múzeumnak a megalapítója az a Kovács Ferenc plébános volt, aki 1899-ig szolgált itt, és olyan éremgyűjteménye volt, hogy az lett a Marosvásárhelyi Múzeumnak az alapja. Persze sok mindent elloptak azóta az arra érdemes emberek. Nyilvánvaló, hogy ezek is a maguk helyén kincsek, kincset érnek, és ha valaki jó helyen tudja őket kezelni, akkor nem állnak semminek se az útjába, de ha ezt tekinti valaki élete végső céljának, kincsének, akkor az semmiképpen sem jó. Ennél picivel értékesebb az, amikor valaki a természetet szereti, a természetben érzi jó magát, neki a legfőbb kincse, legfőbb értéke kint lenni a természetben, megcsodálni egy naplementét, egy napfölkeltét. Mert ezek valahol nemes emberi érzéssel töltenek el, mindenféleképpen ezek már a magasabb rendű kincsek közé tartoznak. Aztán van olyan ember, aki a művészetét, a saját művészetét tartja élete legdrágább kincsének. Hihetetlen lemondásokra képes, csak azért, hogy a lelkéből kipattant szikrát, álmot, elképzelést meg tudja jeleníteni a vászonon, a papíron, grafika formájában, vagy esetleg zeneszerzőként a a zene eszközeivel hallhassa, vagy hallattassa azt, ami az ő lelkében megszületett. Nem is olyan régen temettük el a Háim András grafikus művész barátomat, emlékszek, hogy napokat ott görnyedt az asztala mellett, és húzkálta azokat a finom-finom vonalakat. Én azt hittem, hogy nem normális, amikor elsőben találkoztam. Én nem voltam normális, vagy nem értettem meg, hogy ez neki a szenvedélye, ez neki az élete, ez neki a mindene. Nyilván mélyen hívő, Istenben hívő ember volt minden mellett. Aztán vannak olyan a kedves testvérek, akiknek a tudomány a mindenük, a kincsük. Gondolok itt a nagy fölfedezőkre és föltalálókra. Ezeket az embereket többnyire mi magunkat normálisnak tartó emberek futóbolondoknak szoktuk titulálni, és ők mindennek az ellenére éjszakáznak, lemondanak, bármit képesek feláldozni, hogy amit kitaláltak, vagy amit föltaláltak, azzal valamilyen formában az emberiségen segítsenek. És úgy gondolom, nagyon, de nagyon rájuk talál Chestertonnak a paradoxona, amikor azt mondja, hogy őrült az, aki mindenét elveszítette, kivéve az eszét. Most ilyen őrültek voltak ezek az emberek, ilyen őrült volt Julianus barát, domonkos rendi szerzetes, el lehet olvasni Kodolányi Jánosnak a Julianus barát című történelmi regényét, aki a 13. században 4. Béla királyunknak a finanszírozásával, pár testvérrel elindul keletre megtalálni a magyarok őshazáját. Ilyen ember volt, ilyen őrült ember volt Kőrösi Csoma Sándor, a háromszéki kis diák, aki már Enyeden hozzászoktatja magát a kollégiumban a nélkülözéshez, nyelveket tanul, és aztán ő is elindul megkeresni a magyarok őshazáját, és Darjeelingi sírját ma több angol látogatja, mint magyar, pedig hát a legnagyobb magyar Széchenyi István fogalmazta meg sírjára a föliratot, és pedig azért tisztelik az angolok ezt a székely embert, mert ő készítette el az első tudományos igényű angol-tibeti szótárt. Tehát mindenki őrülteknek tartotta ezeket, és lám, milyen hasznos örökséget hagytak számunkra. Olyan embereket is ismerek, és remélem önök is ismernek, akik életük párját, vagy éppen gyermekeiket szólítják így, hogy kincsem. És ez náluk nem üres szó, ennek a szónak tartalma, töltete van, valóban úgy hiszi, úgy tapasztalja naprakészen, hogy feleségében vagy férjében kincset kapott a mindenható Istentől. És ez nagyon, de nagyon szép dolog, kedves testvérek. Tovább lehetne fokozni a dolgot, a sort, de én még egy dolgot mondanék, egy dologra hívnám fel a figyelmet a kincsek hierarchiájában, és ez egy történelmi példa, megtörtént esemény. 1887. november 20-án, szintén vasárnap volt, mint ma. Rómában pápai kihallgatás van. Az akkori Szent Atya, 13. Leó pápa, egy 72 éves, már aggasztyánnak látszó idős ember, egy sován, aszkéta ember, reggel korán elvégezte a szentmiséjét, és azután a Vatikánnak a korifeusaival látogatta a különböző csoportokat, minden csoporttal szóba állt, pár kedves szót váltott, megáldotta őket, és ment tovább. Úgy eltöltötte a pápa az első csoportokkal az időt, hogy elkezdték sürgetni, hogy Szent Atya gyorsan, mert még sokan várnak önre. Hát ezt a pápa vagy komolyan vette, vagy nem vette komolyan. Előre izenték a csoportoknak is, hogy a pápának ne tegyenek föl kérdést, mert idő szűkében volt. De ez egy francia csoporthoz, mely francia csoport Lisieux-ből volt éppen Rómában, zarándok úton, nem érkezett el. Úgyhogy amikor a pápa odaért a francia csoporthoz, egy 15 éves kicslány eléje szaladt, letérdelt, és nem a gyűrűjét, hanem a cipőjét csókolta meg a Szentatyának. És Jomba mondta is, hogy Szentatya, egy nagy kegyet szeretnék kérni tőled, és már hadarta is a kérését, tehát ezt a pápa nem értette meg, nem hallotta meg, és visszakérdett a mellette álló prelátushoz, hogy mit kér ez a gyermek. És akkor a prelátus elmondta, Szentatya, ez a gyermek 15 éves, és azt kéri, hogy engedd meg, hogy belépjen a karmelita kolostorba. 21 éves kor alatt nem lehet belépni kolostorba, fogadalmat tenni. És a pápa azt válaszolja, akkor fogsz belépni, amikor a Jóisten akarja, de ez a kislány újra kéri, sírva kéri, Szentatya, de én kolostorba akarok vonulni. Pápa újra azt mondja, akkor fogsz majd belépni, ha a Jóisten akarja. És akarta a Jóisten, úgy hívják ezt a 15 éves kislányt, hogy Teréz Martin, aki nem más, mint a mi líziói kis Szent Terézünk, akinek a fényképe, festménye ott van majd minden templomnak, a miénknek is legalább a sekrestyéjében, aki egyházunk 33. egyház doktora, aki a kis út kapcsán bemutatta az egész világnak, hogy egyszerűségben, szerénységben, jeltelenségben, hivalkodás nélkül mennyire szépen lehet szeretni az Istent és járni az ő útján. Teréz Martinnek, azaz pontosabban líziói kis Szent Teréznek a kincse Jézus Krisztus volt, akivel ott a Kármelnek a csendjében akart élni, akinek a társaságában akart imádkozni a papokért, a missziókért, a bűnösök megtéréséért, akinek oda akart adni az egész életét, mindenestül. Most egészen biztos, hogyha összevetjük Teréznek a kincsét, amiért ő harcolt, amit ő meg is kapott, azzal, akik műgyűjtők, vagy éppen nyaralóra, vagy a nyaralójukat tartják kincsnek, hát akkor érzékelhető módon látható, hogy a kincsnek valóban van hierarchiája. Visszatérve, kedves testvérek, az evangélium gondolatára, ez már a harmadik vasárnap, amikor Jézus a mennyek országának elvontnak tűnő fogalmát próbálja ember közelbe hozni. Ez olyan, mint, ez azt jelenti, hogy egészen pontosan nem lehet szavakba önteni, csupán csak körül élni, megmagyarázni. De ha odafigyelünk ezeknek a példázatoknak az elemeire, akkor sok mindent megértünk belőle. Valójában ezt szolgálta az eddig elmondott gondolatsor is. A példázatokban az egyik ember kincset talál, a másik gyöngyöt. Kereste, talált. Két közös vonásuk van ezeknek az embereknek. Mind a kettő tudja a talált, illetve keresett kincsnek az értékét. Mind a kettő számára akkora érték az, amit keresett és megtalált az a kincs, amiért semmi sem drága, amiért oda kell adni, oda lehet adni mindent, amivel rendelkezik az ember. Mert ennél nagyobb értéket nem fog találni. És Jézus azt szeretné megértetni a példabeszédben, hogy nekünk embereknek nem létezik értékesebb kincs, mint az Istennel való megért kapcsolat. Nekünk a legdrágább, a legértékesebb maga az Isten kell, hogy legyen. És akkor mire tanít bennünket ez a két példázat? Hát legelőször azt kell a szívünkbe, lelkünkbe írnunk, vésnünk, hogy Isten országának minden emberi kincset felülmúló, felülíró, überelő értéke van. Másodszor ez a kincs nem e világi értékben mérhető. értéke más létségbe tartozik, de ez nem zárja ki azt, hogy e világi értékeink legyenek. Tehát mindazon kincseket, amelyek egy kicsit úgy leértékelőleg soroltam föl, azok nem megvetendők önmagukban, azokkal mi rendelkezhetünk. Lehet autónk, lehet házunk, lehetnek ékszereink már, akinek van, lehetnek értékes festményeink, lehetnek könyvritkaságaink. Ha tudjuk ezeknek az értékrendben elfoglalt helyét, ha ezek nem előzik meg Istent, ha Isten áll a legfelsőbb szinten, mint legmagasabb érték és kincs, és ehhez visszamenőleg úgy ezek mind-mind oda rendeződnek. Sőt, nagyon, de nagyon hasznos dolgot tudok tenni, éppen a legnagyobb érték, a legnagyobb kincs vonatkozásában a közbelső kincsekkel. Hát ha valakinek van pénze, azzal nem csak rosszat lehet tenni, azzal lehet jótékonykodni. Ha valakinek gyűjteménye van, hát korábban mondtam Kovács Ferenc plébánost, aki közreadta a gyűjteményét, erre alapult a Marosvásárhelyi Múzeum. Ez csodálatos dolgok, tudva mindennek a helyét, mindennek az értékét. Eckhart mester, a középkornak nagy német teológusa, a 13. században él, azt írja, a lélek nyugtalan mindaddig, míg azt az egyetlen egy dolgot meg nem találta, ami miatt megteremtetett. És a mi lelkünket Isten az örökké valóság számára teremtette, és mindaddig nyugtalan a mi lelkünk, és éppen ez a nyugtalanság, ez a szomjúság az, amely sok ember télútra vezeti. Egy Istenre szomjas, Istenre éhes lelket cipelünk, de mert nem tudtunk elérkezni Isten értékrendjéhez, akkor ilyen bóvlikkal, ilyen közbelső, többedrangú kincsekkel próbáljuk oltani a szomjunkat, táplálni Isten éhségünket. Ezért a kortárs Tauler János mondja, elengedhetetlennek tartja a szüntelen keresést, és ő a keresésnek a különböző fajtáit különbözteti meg. Azt mondja, hogy van tevékeny keresés, amikor én az ember keresem a helyemet a világban, keresem a hivatásomat, keresem a kincset, keresem az Istent. És azt mondja, van az elszenvedő keresés, amikor engem keresnek, engem keres az Isten. És az a csodálatos az egészben, kedves testvéreim, amikor Isten azzal jutalmazza meg a mi keresésünket, hogy ő is a keresésünkre indul. És amikor a két keresés találkozik, amikor a két szeretet találkozik, mert aki keres, az szeret, és csak az keres, aki szeret, ez a két szeretet találkozik, akkor egy olyan csodálatos dolog alakul ki belőle, amikor minden, de minden megtalálja a maga helyét. Isten áll az élen, mint legdrágább kincs, és ettől kezdve kialakul a földi dolgok, a földi kincseknek a hierarchiája. A maga helyén tudok mindent használni, nem tapadok, nem ragadok hozzá semmihez, mert mindent Isten értékrendje szerint értékel. Az első olvasmányban arról hallottunk, hogy Gibeonban Salamon, a fiatal király, miután átvette apjának a trónját, bölcsességért imádkozik, hogy tudja kormányozni a népet. Úgy gondolom, fontos lenne ma nekünk is bölcsességért imádkozni. Kérni Istentől azt a bölcsességet, hogy felfedezzük őt, mint életünk legdrágább kincsét, és benne, Istenben, életünk legdrágább kincsében megtanuljuk az értékét, a helyét, mindannak, amivel a földi élet során találkozunk, amivel rendelkezünk, ami után esetleg vágyakozunk, hogy mindent a maga helyén tudjunk kezelni, rendezni. ezt a bölcsességet kérjük a mindenható Istentől, mert ha ezt a bölcsességet megkaptuk, akkor nem kell aggódnunk az életünkért, akkor az életünk valóban helyes mederben és jó irányba halad. Amen.